Fanyar vacsora. Viziné, látván, hogy a külső ajtónál senki sincs, bement az ebédlőbe. Mit akarsz? Csak próbálom, mondta Vizi. Szól!
Hallom.
Megcsinálta?
Hallod.
Remélem, nem mondtál neki semmit?
Nem.
Hagyd már, rivalt rá az asszony, mert Vizi még egyre nyomogatta a csengettyű gombját. Mit játszol? Olyan vagy, mint egy gyerek.
Éhes vagyok.
Vacsorázni szeretnék.
De kinek csöngetsz?
A Katicának. Ő nagysága már réges-rég elment.
Hová?
Hová? Hát oda, ahova rendesen. Lófrál.
Most?
Most hát. De ma senkinek sem szabad az utcán járni. Bánja is ez. Megjött a Lajos.
A hak?
A hak. Az uszájjal. És mikor jön haza? Nem kötötte az orromra, majd éjfélkor fakadt ki Viziné, s hogy izgassa magát, tódította, majd valamikor hajnal van.
Vitt kulcsot?
Azt hiszem.
Mondhatom, kellemes, szólt Vizi. Roppant kellemes. Nyitott ajtónál aludni. Akárkit behozhat.
Érdekes vagy. Úgy teszel, mintha először történnék. Nevetséges vagy.
És ingerülten sarkon fordult, becsapta maga után az ajtót, amint Katica szokta.
A konyhában dobálta az edényeket, csörömpölt. Olykor szüksége volt ilyen érzelmi kitörésekre. Miután belefáradt abba, hogy urával együtt, mint szövetséges, vitassa meg életük nagy, soha se szűnő gondját, efféle zendülésekkel adott kifejezést bosszúságának, pár pillanatra úgy tüntetve föl a dolgot, legalább önmaga előtt, hogy az ura az oka az egésznek. Fotálcán bevitte a vacsorát. Egy fincsa teát, pár szelet pirított kenyeret, a vajat, melyet délután szerzett. Vizi, aki délben csak tök káposztát evett, s egy darabka marhamájat, a híg fűzölt teára pillantott, a gyanús fekete-sárga kukorica kenyérre, melyet a pirítás setett kívánatosabbá. Fanyalogva érdeklődött.
Más nincs.
Mi volna?
Nem is terítesz.
Hiszen este nem szoktunk.
Mindegy, hagyta helyben Vizi. Jó így is.
Fejét tenyerébe temette, mint mikor valami nem volt rendben a háztartásban. Sokáig nem beszélt. Gondolatban már kívánta a fehér abroszt, a rózsás porcelántányérokat, az ezüst késeket, a metszett boros üvegeket, melyek hajdan ragyogtak ezen az asztalon, hogy vacsorákat adtak minisztériumi barátainak.
Te nem eszel?
Faggatta feleségét. Viziné csak ritkán vacsorázott. Évek óta ideges gyomorbajban szenvedett. Betegsége a bolsevizmus alatt a sok izgalom folytán rosszabbra fordult. Gyomrában savanyúságot érzett. Elővett egy papírdobozt, kiöltötte vérszegény nyelvét, rátett három sötétzöld labdacsot, leitta egy pohár vízzel, s összeborzongott. Annál inkább nekilátott az ura. Az egészséges férfi mohóságával ropogtatta fogai alatt a kiszáradt, keserű édes kukorica kenyér szeletkéket, melyekre csak hamar fölkente az öt deka vajat. De már is elfogyott minden. Kopogott a szeme, kavargatta teáját, zaharint dobott beléje, cukor hián a zaharint is szerette, legalább édes volt. Amíg nagy zajjal hörpingette teáját, Tatár Gábor kollégájával való találkozását mesélte el, akitől az Úri utcában megtudta, hogy vége, hogy végre vége van. Vége! Vége a szociális termelésnek, a forradalmi öntudatnak. Nem zaklatják többé a tisztességes, dolgozó polgárságot. Vizi határtalanul gyűlölte a vörösöket, amire megvolt minden oka. A bolsevizmus alatt koplalt. Mihelyt kitört a kommün, rendelkezési állományba helyezték. Fizetését ugyanaz akkor uralkodó fejetlenségben elfelejtették letiltani, de mit vásárolhatott rajta? A háborúban tönkrement. Mindjárt az elején hadi kölcsönbe fektette egész vagyonát, 250 ezer aranykoronát, mert föltétlenül bízott a német fegyverek győzelmében. Csak a két emeletes háza maradt meg. Ez se jövedelmezett. Első emeletét, négy szobát ők maguk lakták,
A második emeleti két lakást házi orvosa Movister Miklós és Druma Szilárd, egy fiatal ügyvéd. Házát a vörösök kommunizálták. Ez a ház itt, a Mozdony utca tőszomszédságában különben is szemet szúrt a Lenin fiúknak. Druma Szilárdot túsznak vitték, s két hónapig ült a gyűjtőfogházban. Az öreg Movisternek, a klerikális orvosnak folyton kellemetlenkedtek. Vizieknél először akkor jártak, amikor feleségét letartóztatták. Felesége egy asztalkendőt rázott ki az erkélyen. Azzal vádolták, hogy jeleket adott az ellenforradalmároknak. El is hurcolták a parlamentbe, csak éjfélkor engedték haza, testben lélekben megtörve. Másnap reggel feljött hozzájuk egy fiatal, politikai megbízott, aki nádpálcáját bőrlábszár védőjéből kihúzva hegyként csapkodott a lakásban, elrekvirálta tőlük két szobájukat, az ebédlőt, melyben most ültek, s a mellette levő szalont. Szerencsére előbb megbuktak, mintsem lakókat küldhettek volna. De mindennél jobban fájt az, hogy a minisztériumban tétlenségre kárhoztatták. Féktelen politikai becsvágy lakozott benne, s ez táphíján zakatolt, mint az üres malom. E boldogtalan hónapokban csak tengett lengett. Mogorva, bizalmatlan hivatalnok ember volt, annak előtte soha semmibe se avatta feleségét. Most megerett a szava. A hosszú sétákon a budai hegyekben, vagy itt, míg várták a rettenetes látogatókat, neki tartott szabad előadásokat politikai platformjairól, meg azokról a tacskókról, akikkel megnyomorították a minisztériumot. E fölött nem volt oly könnyű napirendre térni. Amint megitta teáját, lefölljárkált, az ellenforradalmi eseményekről beszélt, melyek egyszerre megnyugtató, történelmi veretet kaptak. Emlékszel? Kérdezgette folytonosan. Emlékszel? Ismerőseit emlegette, akiket fölakasztottak. A hivatalnokot, aki röpcédulákat osztogatott a templomokban, s ezért a parlament előtti téren kivégezték. A ludovikásokat, a hős ludovikásokat, akiket ezek a sehonnaiak ellenforradalmi süvölvényeknek csúfoltak. Hát a monitorok, amikor felrohantak a Dunán sötét füstbokrétával, épp borotválkoztam. Azt hittük, hogy a kommunisták lövöldöznek. Tatárékhoz szaladtunk fel, a padlásablakból néztük. A Dunaparton úgy nyüzsögtek az emberek, mint a hangyák. Akkor ölték meg szegény Berendet, a híres gyermekorvost. Várt kicsit, majd folytatta. Az úrnapi körmenet az más volt. Valami szemüveges szovjet alak kerékpáron nekihajtott az oltári szentségnek. Szidalmazta. Azt mondják, le is köpte. Egy pillanat alatt földre teperték, a kapu alá vitték, addig verték ököllel, botokkal, míg ki nem adta páráját. Állítólag egy pincér ütötte agyon. De a legizgalmasabb, mindennek a megindítója mégis a krisztinai forradalom volt. Ezt mind a ketten színről színre láthatták. Te már akkor érkeztél, mikor a teherautóról leszálltak a fekete, göndör terroristák, és sortüzet adtak a templomra. A tömeg sivalkodva menekült az elemi iskolába, ott vörös katonákat soroztak. Nem láttad azonban az elejét. Én ott voltam, úgy kezdődött, kérlek, hogy zsebkendőket lobogtattak, az egész Krisztina tér fehér lett. Megálltak a villamosok, mindenki levette kalapját, a himnuszt énekelték. Soha se felejtem el. A vörös zászlót leszakították, elégették. Valami szőke színésznő gyújtotta meg a Mária gyógyszertár előtt. Aztán együtt rohantunk haza, szürke, szeles nyári nap volt, előttünk egy kislány szaladt, kezében egy elefántcsont fedelű imakönyvvel. Szegény a mi házunk előtt rogyott össze, nem bírta tovább az izgalmat. Sokáig hevert a járdánkon, mint egy fadarab. Nem tudott magáról semmit. Te hoztál neki egy pohár vizet, emlékszel? Már az is gyönyörűség volt, hogy erről így nyíltan, így hangosan lehetett beszélni. Vizi azonban nem kapott választ. Felesége csak bámult a semmibe. Tágra nyílt, érdekes szürke szemével. Hosszú szünet után szólalt meg. Holnap megint álmos lesz. Kicsoda? A Katica. Megint kilencig döglik majd. Vagy úgy, szólt Vizi, mert ő még mindig Küni járt a tömegben, ahol a történelem erjed, s a sors vaskockái zuhognak. Miért engedted el? Miért nem vagy hozzá kissé erélyesebb? Merek is. Itt hagy. Mohon ragadta meg a szót. Csak láttad volna, milyen gyilkos szemeket mereztett múltkor, mikor arra céloztam, hogy talán mégsem menjen el minden este.
Viziné váratlanul fölugrott. Katica hangját utánozva sápítozott.
Ha tetszik, akár vissza se jöhetek?
Ezt mondta a Pimasz. Aztán kilibegett az ajtón. És most mutatta.
Így.
És utánozta Katica járását is. Az ura egy pillanatig döbbenten nézte feleségét, aki végig táncolt a szobán, s dühében játszott, mint valami különös színésznő, valami különös színpadon. Megszánta őt, s hogy mondjon valamit, és te mit tettél?
Mit? Azt, mint mindig. Nyeltem. Szerettem volna belerúgni abba a vastag.
Hát bizony, ezek ilyenek.
Csak zabálnak. Kesergett az asszony. Két pofára, meg katonáznak. De ez,
s az urához hajolt és suttogott,
ez kérlek, beteg is.
Mi baja?
Az,
mondta Viziné jelentősen,
az a baja,
s ránézett rémülten. Nem látszik rajta.
Láttam a fehér neműjén,
hiszen kövér.
Attól olyan dagadt. A lába, az a puffat lábikrája, undorító. Aztán a bátyja is ide jár, az a vad bátyja, a mozdonyvezető. Félelmetes. Valóságos kocsma a házunk. Az ember fél a tulajdon otthonában. Fizetett ellenség. Jaj, csak már ne látnám azt a ronda szőke pofáját. Megváltás lenne.
És a többiek? Kérdezte Vizi szórakozottan. Hagyd el, a többiek se különbek. Viziné nagy lélegzetet vett, tiltakozni akart, de egyelőre inkább magába folytotta felháborodását. Soha, amióta az eszét tudta, nem látott ilyen komisz dögöt. Ez olyan volt, mint a lajhár, és szemtelen, és erkölcstelen, és közönyös, főképp közönyös. Úgy járt a lakásban, mintha az övé volna, és semmi köze se volna azokhoz, akik itt élnek. Ha reggelente megkérdezte tőle, hogy mit főznek, Pimaszul elbigyeztette száját, csak ennyit felelt.
Nekem ugyan mindegy, ki hallott ilyet?
Ácsorogni sohasem akart. Viatorisznál, a fűszeresnél ő neki magának kellett sorba állnia a többi koszos cseléddel, órákig strázsálni 15 dek a zsírért, míg lába le nem rogyott a fáradtságtól. Katica addig mulatni ment a babájával, azzal az undok tetovált karú hajós legénnyel, a Hak Lajossal, aki annyi pénzt költött rá, nem tudni honnan. Pedig beszélt vele szépen is, pirongatta, feddette, parancsolt is neki, minden hiába. A szó egyik fülén be, a másikon ki. Törődött is azzal, hogy olyan gyönge, hogy a batyuzásban 10 kilót soványodott. Bánta is ez, hagyta őt dolgozni, szaladgálni, padlót fixelni a gyalázatos. Hát a többi, kezét ölébe süllyesztve mártír arccal tűnődött, mint akkor, amikor egyedül emésztődött. Azon gondolkozott, hogy a többiek csak ugyan jobbak-e. Az, aki Katica előtt szolgált, semmi esetre. Héring Lujzika lopott, mint a szarka. Mindent lopott, de legjobban a zsebkendőket szerette. El is küldte azonnal, utána inkább nem vett lányt, 2 hónapig. A pesti iparos lányok általában lopnak. Egyik elemelte aranyóráját, melyet boldogult édesanyjától örökölt. A másik kifejtette dunyháit, elcsent belőlük közel 3 kiló lúttollat. A parasztok, mint Varga Őrzsi, dolgoztak, de befőtteket, fűszereket küldözgettek haza. Aztán ettek. Jézus, hogy ettek? Fölzabálták volna az egész házat. Még takarítás közben se tették le kezükből a kenyeret. Igaz, néha akadt egy tűrhető is. Azt azonban az anyja nem engedte szolgálni, vagy a nénye bolondította meg, pár nap múlva elcsalta. A svábok? Azok tiszták, de megbízhatatlanok. A tótok? Azok szorgalmasak, de buják. Karolin egyszerre 2 szeretőt tartott. Egy gyalogos őrvezetőt, s egy már nem fiatal, ismert novellaírót, akit nyaralásból hazajövet szalonjuk díványán találtak. Ki tudja, mi lakozik bennük? Például a Lidi, az a Ruth Lidi, az a kis pesztonka, feje búbján azzal a kackiás kóckonttyal. Senki se hitte volna. Csúnya volt, mint az éjszaka. Egy reggel mégis a konyha vértől iszamos madracán feküdt, a vérveszteségtől elalélva, hamuszín arccal, már csuklott, mikor a mentők utolsó pillanatban elszállították. Tiltott műtétet hajtatott végre magán. Összeállt az mindenkivel. Ha borért, sörért szalasztották, a kapuajban ölelkezett. Ő volt a krisztinai boltos inasok démona. Aki nem szajhálkodott, az rengeteg kárt okozott, összetörte a mosdót. Vasalás közben kiégette ingjeit. Reggeltől estig kornyikált, a horvát kertben kószált, színházi lapokat olvasott, ábrándozott. Eszményi szerelemre gyulladt a budai színkör tenoristája iránt. Ez pletykált, az válogatott, nem evett főzeléket, süteményt, pecsenyét akart, mint ők. Folyton a régi helyéről beszélt, ahol a reggelihez is császár húst kapott. Igen, a Mennyei Margit is ilyen díszes firma volt. Csak az ujjahegyével érintette a tárgyakat, mintha attól félne, hogy bepiszkítja magát, de azért piszkos volt a lelkem, szerette a mocskot, mindig újnyi vastag por hevert a bútorokon, poharai ragadtak, kést, villát zsírosan dobta a fiókba. Szerencsére nem sokáig boldogította. Csak hogy mások is hamar elmentek, meg sem elegedett a helyük. Fél évnél tovább senki sem maradt. Ökrös Mihályné csak 2 óráig, inkább duplán visszaadta a foglalót. Kísérletezett pedig mindenkivel. Kivett az árvaházból egy leányt, hogy fölnevelje, hanem az szemtelenkedett csak igazán. 3 hónapig se bírta ki vele. Hálát adott az Istennek, amikor botrányos jelenetek után megszabadult tőle. És a Mari, és a Viktor, és az Ilona, a Tulipán Ilona, és az Emma, a Zakariás Emma, és a Böske, a Rózsás Böske. Azon töprengett, melyik is az a Rózsás Böske. Nőket látott maga előtt, szőkéket és barnákat, soványokat és kövéreket, akik 20 éves házassága alatt megfordultak házában. Már összetévesztette egyiket a másikkal. Egy fejet lelt, ehhez a törzset kereste, egy törzshöz viszont a fej hiányzott. Kutakodott ebben a furcsa lomtárban, aztán összecsapta az egészet. Hiába tartott szemlét, nem sok vigasztalót talált, egyetlen valamire való cselédjére sem emlékezett. Mindegyik rászette, visszaért bizalmával, s neki újra kellett kezdenie a kilincselést, a hajszát egy új lány után, mintha valami Isten átka volna rajta. Körülbelül igazat kellett adnia az urának. Az egyik 19, a másik 1 híján 20. Végül mégis az utolsón pihent meg. Katicán. Ezt utálta a legjobban, mert mindig az itt levőket utálta legjobban, akik jelenlétükkel állandóan éreztették siralmas nyomorúságát. Az ura még mindig sétált a szobában. A tisztviselők holnapi gyűléséről értekezett, akik az új politikai helyzetre való tekintettel állást foglalnak. Viziné mintegy mindentől távol gubbasztott. Arca elsötétedett. De vonásai egyszerre kisimultak. Valami fény sugárzott arcáról, mintha belülről átvilágítanák egy kis gégeorvosi villamos lámpással. Így szólt. Volna egy új lány. Nagyszerű, vetette oda Vizi. Nagyszerű, gúnyolta az asszony. Ide se figyelsz. Dehogy nem, kiajánlotta. Ficsor. És mikor áll be? Egyelőre helyben van. Hol? Itt nem messze, az Árok utcában. Kinél? Valami Bartoséknál. Ki az a Bartos? Tűnődött Vizi. Bartos, várj csak, s csodálkozva jelentette ki. Nem ismerem. Hát, hogy ismernéd? Tört ki Viziné, aki nem bírta el az ura katuska modorát. Miért akarsz te mindenkit ismerni? Különös vagy. És mi a foglalkozása ennek a Barteknek? Először is Bartosnak, javította ki az asszony. Bartos! Szemlész. Különben fogalmam sincs, hogy micsoda az a szemlész. A finánc, a pénzügyőr, aki egy pénzügyi csoportot vezet, vidékre küldik ki. Igen, ez is folyton úton van, özvegyember, két gyerekkel. És a lány? Derék, jóra való, szorgalmatos lány?
Tudom is én, annyira tudom, mint te. Fisor azt állítja, hogy kitűnő.
Akkor mondj föl Katicának.
Hogy megint magamra maradjak? Köszönöm.
Hát akkor ne mondj föl Katicának.
Ficsor, szólt az asszony keményen, egyelőre csak annyit közölt, hogy esetleg meg lehetne szerezni.
Esetleg, hangsúlyozta.
El kell csalni, nem olyan könnyen megy az manapság, aztán ki tudja, lehet, hogy rosszabbat vásárolok be.
Vizi unta a vitát, mely körbeforgott, de ő se bírt kilábolni belőle.
Miért nem veszel mást? Neked már többen ajánlottak cselédet.
Kicsoda?
A Movisterné.
A Movisterné hallgasson, az csak sopánkodni tud.
Jaj, de sajnálok, édesem, hogy mindig ilyen lányokkal vesződöl. Várj, majd én küldök neked egyet.
Két éve hiteget így. Annak csak a színházakon jár az esze, a főpróbákon, meg az Adi matinékon.
És a Drumáné?
Az, tudod, irigy.
Boldog, hogy ilyen bajban vagyok. Lejön ide gyönyörködni a Katicában. Ő persze könnyen beszél, az őste fie, ha bolond is, mindent elvégez. Még a gyereket is dajkálja. Movisterék etelje, 20 éve szolgál a doktornál, annál a beteg embernél, a rendelőjében is segít. Az asszony soha sincs otthon. Fele annyi bért ad, mint én a Katicának. A koszt se jobb, mint nálunk. De hát marad. Isten tudja miért.
Szerencse kell hozzá. Ehhez is szerencse kell, mint mindenhez. Némely embernek van szerencséje, nekünk nincs. Nem tudom, mit vétettünk.
Sóhajtott, s lassan szedegette ki hajából teknős béka hajtőit.
Az ember csak eszi a mérget. Fizeti azt a tenger bért, folyton vesződik. Nem érdemes élni.
Vizi is elkomorult. Azt indítványozta, hogy feküdjenek le. 10-re járt. A villany az ebédlő leeresztett redőnyein kiszüremkedett, el kellett oltani. A vörös katona megláthatta. Júliusban egyszer fellőtt az ablakukba.
Miért nem jössz? Unszolt a férje, aki már a hálóban vetkőződött. De az asszony csak állt a hálószoba küszöbén, dermedten.
Na, tessékelte befelé Vizi. Mi bajod? Kis ideges vagy. És elcsodálkozott.
Gyerek vagy, mindig ezek a cselédek, öröki a cselédek. Micsoda kicsinyesség. Mondd, hát érdemes, egy cseléd miatt. Nem szégyelled magad.
Vizinő bejött a hálóba, vetette az ágyakat. Az ura akkor vette észre, hogy sír.
Angéla, csitította, és egy székre ülve nézte, hogy rakosgatja a vánkosokat, arcán a nagy-nagy csillogó könnyekkel, mint a moziban Aztán Ilzen. A te idegzetedet is megviselte ez a szörnyű kor, mint minnyájunkét. Nem csoda, pihenned kell.
De most vége. Új korszak kezdődik, egészen új boldog korszak. Megváltozik az élet. Élünk. Újra élünk. Nem közönséges nap a mai. 1919. július 31. Történelmi nap.
Viziné a haját fátyollal kötötte le éjszakára. Mindketten lefeküdtek a széles hitvesi ágyakba, melyek már régóta csak az alvásra szolgáltak. Vizi elkattantotta a lámpa kallantyúját. Sötétség hult rájuk. Árnyékok hullámoztak, a bútorok körvonalai összeolvadtak a falakkal. Vizi riadtan ült föl ágyában.
Ágyúznak,
suttogta. Nem, mondta Viziné, aki szintén fölült.
De igen, a vérmező felől.
Már csak a csönd reszketett. Autók zúgtak a várba vivő úton, mely politikai változások idején ütőérként méri a város és az ország idegességét. Kutyák ugattak.
Talán egy autó gumia,
magyarázta Viziné. Aludj! Az utóbbi hónapokban eleget hallottak éjjel ágyuszót. Úgy tudtak aludni mellette, mint a harctéri katonák.
Az asszony pár perc múlva megszólalt. Azt hiszem, mégiscsak meg kell próbálni azt a lányt.
Meg kell próbálni, ásított Vizi. Úgy teszel, ahogy akarsz.
Próbáld meg. Szervusz.
Aludj!
Egy darabig vízszintesen levetkőzve feküdtek egymás mellett, a vékony nyári paplanok alatt. Majd különös fény gyulladt, csukott szemhéjaik mögött. Hirtelenül fölálltak, elváltak egymástól, áthágva szobák falait, évek messzeségét, különböző irányokban bolyongtak, nekik is ösmeretlen ösvényeken, immár teljesen felöltözve mindenféle regényes színpadi jelmezekben. A mindennapi csoda történt meg. Álmot.